Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, drága feltámadott Urunk, köszönjük néked, hogy tudhatjuk a Szentírásból, és egészen megragadhatjuk hitáltal, a te szent lelked segítségével, hogy te élsz. Köszönjük néked, hogy meghallod az imádságunkat, és szólsz is hozzánk, gondod van rejánk, és hordozol bennünket. Köszönjük te néked, hogy magasztalhatunk téged ezen a húsvét másodnapi istentiszteleten is, egy gyülekezet közösségében. Köszönjük te néked, hogy örvendezhetünk te benned, hiszen te győztél, és a győztesnek örömmel örülhetünk. Nagy örömmel a szívünkbe vígadozhatunk. Vígadozhatunk te neked, mint a mi győztes Urunknak, hiszen legyőzted a sátánt, legyőzted a halált, legyőzted a bűnt, ahogy énekeltük is, a régi himnusszal. Köszönjük néked, hogy az a régi himnusz ma is igaz, és köszönjük, hogy holnap is igaz lesz, és örökre igaz lesz. És köszönjük, hogy ezért örvendezhetünk te benned. Áldunk azért, mert te vagy a megváltónk. Te vagy az üdvözítőnk. Te vagy az, aki életünket is boldoggá teszed a földön, de aki a halálban és sőt a halál után, a feltámadáskor is boldoggá teszel minket örökké. Köszönjük néked, hogy áldhatunk és magasztalhatunk téged, Urunk. Te vagy az, akit a próféta jövendőlt a régi időkben, amikor azt mondta, hogy a gabona és a must boldoggá teszi az ifjakat. Köszönjük, hogy te vagy az a gabona és te vagy az a must. Rólad beszélt, és köszönjük néked, hogy te ma is boldoggá teszel bennünket itt a gyülekezetben is, de ennek falain kívül is. Te vagy az igazi örömnek, az igazi felhőtlen boldogságnak a titka. Kérünk, hogy add meg nekünk itt is, ma is ezt az örömöt, a benned való örömöt. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk az ígében, ahogy megígérted. Köszönjük, hogy megáldott szívünket ma is. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvassuk, a 20. részből, az János evangélium a 20. részének első 18 verséből. A hosszabb ige szakaszt leülve és figyelemmel hallgassátok. Tehát János evangéliumának 20. részében, az első verstől a 18. versig ezt olvassuk. A hétnek első napján pedig jó reggel, mikor még sötétes vala, odament Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért, és méne Simon Péterhez, és a ma másik tanítványhoz, akit Jézus szeret vala, és mondanékik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették őt. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz. Együtt futnak vala pedig mindketten. De a ma másik tanítvány hamar megelőzi Pétert, és előbb jut a sírhoz, és lehajolván látta, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem megy vala be. Megjöve aztán Simon Péter is nyomban utána, és beméne a sírba, és látta, hogy a lepedők ott vannak. És a keszkenő, mely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát és hisz vala. Mert nem tudják vala még az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. Visszamentek azért a tanítványok az övéikhez. Mária pedig künn áll vala a sírnál, sírva. Míg azonban síránkozék, behajol vala a sírba, és lát a két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt vala. És mondának azok néki, asszony, mit sírsz? Mondanékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették őt. És mikor ezeket mondta, hátrafordult, és látta Jézust ott állni, és nem tudja valahogy Jézus az. Mondta neki Jézus, asszony, mit sírsz? Kit keresel? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanéki, uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem. Hova tetted őt, és én elviszem őt? Mondanék ki Jézus, Mária. az megfordulván mondanék ki, rabbóni, ami annyit jelent, mester. Mondaná neki Jézus, ne érints engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elméne a Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványokat, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Kedves testvéreim, négy szem közt a feltámadottal. Tegnap erről beszéltem egy kicsit, és ma is ezt szeretném folytatni. Ha mi az ígét olvasva az Úr Jézussal kapcsolatba kerülünk, vagy hallgatva az ige magyarázatát, az Úr Jézus előttünk megáll az ige által, akkor mint feltámadott áll meg előttünk, és mint élő Úr, és az ő feltámadása az árulkodik róla. Sok mindent mond arról, hogy kicsoda ez a názáreti Jézus. Tegnap azt láthattuk meg az ige alapján, hogy az Úr Jézus feltámadása tanúsítja azt, hogy ő az Isten fia. Hogy olvastuk Pál apostolnak a római levelébe, hogy a feltámadás által hatalmasan Isten fiának bizonyult az Úr Jézus. Vagyis ő a második Zsoltárban szereplő hatalmas király, a mindenség király, akivel kapcsolatban azt mondja nekünk az írás, hogy csókoljuk őt, hogy tiszteljük őt, mert ha nem tesszük, akkor el fogunk veszni. Aztán a feltámadott Jézus tanúskodik arról is, hogy ő a halálnál erősebb. Ez volt a második pont, amivel tegnap foglalkoztunk. Legyőzte a halált. Azt a törvényt, azt a hatalmat, amelynél mi erősebbet nem ismerünk ebbe a világba, ő felülemelkedett rajta, és győztese jött ki a sírjából. Imádhatjuk őt, aki az általunk ismert legerősebb törvénynél is erősebb és hatalmasabb személy. A feltámadás tanúskodik arról is, hogy az Úr Jézus, aki kijött a halálból, az életnek a forrása. És ez volt a harmadik, amiről beszéltünk tegnap, hogy ő egy embernek, aki megszületik hitetlenül, istentelenül, önistenítő módon, beléphet az életébe, és teljesen újjá tudja tenni azt az életet. Úgyhogy az az ember, aki a bűnben, istentelenségbe, önistenítésbe élt, hirtelen egy minőségi változáson megy át, és elkezd Jézusban hívő lenni, és Jézust kezdi el követni, hogy az igébe előtte mutatja az utat. Ez a csoda, ez csak úgy mehet végbe, hogy az Úr Jézus megjelenik valakinek, és belép valakinek az életébe. Jézus az Isten fia, a halál legyőzője, és az új élet forrása egy ember számára. Erről beszéltünk tehát tegnap. Ma pedig egy kicsit szeretnék még folytatni ezt a sort, és először is rámutatni arra, hogy ez a Jézus, aki feltámadott, ő az egyetlen üdvözítője az emberiségnek. Az emberiség egyetlen üdvözítője. Amikor az Atyaisten feltámasztotta az Úr Jézust a halálból, akkor valami olyasmit tett, amit még soha senkivel nem tett meg. Ezt azóta se tette meg az Atya senkivel, egyedül Jézussal. Dicsőséges állapotban, feltámadott testben kihozta a sírból a juhoknak nagy pásztorát, vagy máshol olvassuk a Szentírásba. És ezzel azt mondta, azt hirdette meg Isten, hogy Jézus páratlan személyiség. Ő az egyedüli messiás, az egyedüli üdvözítő az egész emberiség számára. Ahogy olvassuk már az Ószövetségbe, hogy Isten az ő szentjének testét nem hagyta megrothadni, ez történt meg az Úr Jézussal, aki amikor kijött a sírból, akkor bizonyságot nyert, hogy ő az Istennek ama szentje. Nagybetűvel írva az Istennek az a messiása, akit azért adott, hogy a zsidókat is, meg a nem zsidókat is általa üdvözítse, sőt az egész világot általa tegye majd újjá és teremtse újjá. Isten, mintegy, amikor feltámasztotta az Úr Jézust, akkor egyszerűen igazolta őt. Annak, akinek Jézus egyébként mindig mondta magát, és akinek már a földi élete során az Atya sokszor ráütötte a pecsétet a szavaira, meg az egész életére és az egész személyére. Hiszen Jézus beszélt erről, hogy miért nem hisztek nekem, amikor az Atya bizonyságot tesz én rólam. És felsorolja, hogy milyen bizonyítékok szólnak ő mellette, hogy az, akinek mondja magát. De az emberek nem hittek neki, viszont az Úr Jézus, amikor kijött a sírjából az Atya hatalma és ereje által, akkor az Atya megint egy hatalmas jelet adott és bizonyságot tett róla, hogy ő a messiás. Zsidóknak s nem zsidóknak. Ő az egyetlen Istentől küldött személy, aki Isten prófétája, aki Isten igéjét hirdeti az embereknek igazán. Ő az egyetlen olyan személy, aki előtt meg kell hajolni, mert ő az egyetlen király. És ő az egyetlen közvetítő Isten és az ember között, a főpap, az utolsó főpap, akinek az áldozatáért Isten elfogadja a bűnösöket és üdvözíti őket. Az Atya az Úr Jézus feltámadásakor bizonyságot tett róla, hogy ő az én szeretett fiam. És őt kell hallgatnatok, és őrá kell hallgatnatok. Ő az egyetlen üdvözítő. Nagyon fontos számomra, hogy így beszélt az Úr Jézusról Péter apostol. Ugye Jeruzsálembe prédikál pünköstkor, és ott is ebben az értelemben említi, hogy ti elvetettétek a Krisztust, a keresztfára feszítettétek gonosz kezeitekkel, de Isten feltámasztott őt alá, és bizonyságot tett róla, hogy ő az, ami nekünk megígértetett a régi időkben, és ő benne kellene hinnünk, hogy üdvözüljünk. Akit vártak a mi eleink, de nem érkezett hozzájuk, most elérkezett, és a feltámadás tanúsítja, hogy ő az. Isten ezzel tett bizonyságot róla, és aztán utána Péter apostol egy másik alkalommal is beszél Jeruzsálembe, az Apostolok cselekedetei könyv 4. részében olvassuk ezt a 2. prédikációját. Ott vannak előtte a főpapok, vezető írástudók a templomban, és ott is mondja újra ugyanebben az értelemben, hogy ti elvetettétek a Krisztust, de Isten mellé állt, és föltámasztotta a halálból, és ez az ő nagy Istennek a nagy melléállása, Krisztus melléállása, amiből tudhatnátok, hogy kicsoda ő, mi tanúi vagyunk ennek a feltámadottnak. Mindnyájan, akik hívők vagyunk, és követtük őt. Aztán a későbbiekben jön Pál apostol, aki ugyanígy beszél az Úr Jézusnak a feltámadásáról. Azt mondja például az aténi prédikációjában, hogy bizonyságot tett az Isten arról, hogy ez az a valaki, aki meg fogja ítélni az egész mindenséget. Hogyan tett bizonyságot? Azáltal, hogy feltámasztott őt a halálból. Ez az Istennek a bizonyság tétele volt az ő fia mellett. Ugyanígy beszél a tesszalonikaiaknak is, amikor ott prédikál a tesszalonikai zsinagógában, és mondja az írás, hogy az írások alapján magyarázta és bizonyította nekik, hogy a Krisztusnak szenvedni kellett és fel kellett támadni a halálból. És újra, testvérek, ismétlődik ez az új szövetségben ilyen refrénszerűen, hogy nagy erővel tettek bizonyságot az apostolok a Krisztusnak a feltámadásáról, mert ezáltal tett bizonyságot Isten a názáreti Jézusról, hogy ő a Krisztus. Ő az egyetlen üdvözítő. Na most testvérek, nekünk is mind a mai napig így van ez, hogyha megadatik nekünk, hogy a Szentlélek erejével megsegítve elhiggyük azt, hogy Krisztus ténylegesen föltámadta a halálból, akkor számunkra is kétségtelenné válik, hogy a názáreti Jézus az nem pusztán egy ember volt, még csak nem is egy különleges ember, vagy rendkívüli valaki, hanem ő az Istentől adott üdvözítő. Ő az Istentől adott legutolsó próféta az embervilágnak. Ő a legutolsó, akit Isten azért adott, hogy ő uralja az embereket. Ő a legutolsó, akit azért adott, hogy általa váltsa meg az embereket, és általa béküljön meg az emberek iránt, és az emberek is általa békülhetnek meg vele. Nincs más, egyedül Jézus. Ezért mondja, ugyancsak Péter apostol mondja ezt, hogy nem adatott az embereknek a földön az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk, hanem ez az egy név, ez az egy személy, ez a názáreti Jézus. Most testvérek, hogyha valaki nem hiszi el, hogy az Úr Jézus föltámadt, én azt meg tudom érteni. Nyilván meg tudjuk mindnyájan érteni, mert ez nem egy olyan dolog, amit az ember csak úgy elhisz. Bár sokan mondják, hogy ők elhiszik, de valójában nem hiszik. Sokan úgy persze, de igazából nem hiszik, hogy Jézus ténylegesen föltámadt a halálból. De aki ténylegesen nem hiszi, hogy Jézus feltámadta alából, az még eljuthat oda, hogy egyszer elhiszi ezt a drága tényt, és akkor hirtelen kivilágosodik előtt, hogy ez a Jézus nem akárki. mert Isten tett róla bizonyságot azzal, hogy feltámasztott őt a halálból. És aki pedig nem hiszi el, és úgy is marad, hogy nem hiszi el soha ezt a tényt, hogy Jézus feltámadt alából, az oda jut, testvérek, ahova a zsidók jutottak. Nem, még ha Jézus megbecsüli is, mint egy nagy embert, nem látja őt annak, aki valójába. Nem tudja annak látni. Nem látja benne a messiást, az üdvözítőt, a saját üdvözítőjét, vagy a világ megváltóját. Nem látja benne. Nem látja. Van egy könyv, több könyvem is van, zsidók, emberek írták Jézusról, az egyiket úgy hívják, hogy David Flusser, és a könyvét végigolvassuk Jézusról, akkor ő tisztelettel beszél a názáretiről, de azzal fejezi be a könyvét, hogy és Jézus kiszenvedett. Ez a könyv utolsó mondata. És Jézus kiszenvedett. És ott van alatta egy ilyen régi kép, egy keresztre feszített ember ábrázol, aki a zsidó elme szerint, vagy a gondolkodás szerint az átkozott. Csak az átkozott van a fán. Tiszteljük, de ő nem a messiás. Van egy másik könyvem is, azt Shalom ben Korinnak hívják, aki írta, egy nagy zsidó gondolkodó volt. Ő is tisztelettel beszél Jézusról, de amikor odaér, hogy feltámadt alából, akkor elkezdi magyarázni, hogy a tanítványai ezt hogy csak elképzelték magukban, és csak az ő elméjükbe történt meg ez a feltámadás, és a valódi történelem síkján ez nem ment végbe ez az esemény. Ő is tiltakozik ezzel, és ennek a könyvnek a címe, az a címe a könyvnek németül, hogy Bruder Jézus, Jézus testvér, és akkor alatt az alcím, Mensch nicht messiás. Ember nem messiás. Tehát aki nem látja ezt, az nem, hogy Jézus nem hiszi a feltámadást a Szentlélek ereje által, tényleg a lélek erejével megsegítve, testvérek, annak Jézus nem több ennél, nem tud több lenni ennél, egy nagy alakja a történelemnek. De nem az emberiségnek Istentől adott utolsó messiás, a megváltó, az üdvözítő, aki által az életünk megújul, aki által örök életünk van, aki által új ég és új föld lesz, aki a mindenség ura, és benne az én kis nyomorult életecskémnek is az ura és az üdvözítője. Akinek meg megadatik, az meg hiszi és meghajol előtte. Ő az Isten által adott egyetlen üdvözítő. A második dolog, amit ma szeretnék felvillantani előttetek újra, hogy az Úr Jézus, ahogy feltámadottként előttünk áll, hát ő a mi életünknek a forrása. Keresztjén életünknek a forrása. Most itt nem arra gondolok, amiről tegnap beszéltem, hogy ő általa egy ember, aki bűnbe születik, istentelenségbe, önistenítésbe születik, egyszer csak egy új életet kezd el élni, és ugyanaz az ember mégis más emberré lesz, mert hívő, istenfélő ember lesz, hanem itt arra gondolok, hogy miután valaki ezen átment, utána Krisztusból kezd el élni. Krisztusból kezd el élni. Krisztus lesz az ő életének a forrása, a hétköznapjainak a forrása. Próbálom ezt egy kicsit megvilágítani. Akik az Úr Jézussal, mint feltámadottal találkoznak hitáltal, rábízzák magukat, és mint megváltójukkal, urukkal kezdenek élni, azoknak az embereknek Jézus lesz a hétköznapjaik legfontosabb szereplőjévé. Ő lesz a legfontosabb szereplővé. Az Úr Jézushoz fordulnak imádságba, nem? Hozzá imádkozunk. Ismert dolog, akiknek feltámadott élő Jézusuk van, azok Jézushoz imádkozni szoktak. Megszólítják, és eléöntik a szívüket. Akiknek élő Jézusuk van, azok vágynak arra, hogy hallják a szavát, és ezért olvasgatják a Bibliát is, hogy meghallják belőle, hiszen mindenhol a Bibliában Jézus beszél. Halljuk belőle az ő szavát, amit nekünk mond, itt és most. Akiknek élő Jézusa van, ha megszomorodnak, mit csinálnak? Meghal valaki, vagy betegségbe esnek, vagy gyengeséget tapasztalnak, mit csinálunk? Nem Jézushoz jövünk? Úr Jézus, látod, mi van? Ez van. Segítsél meg, adjál vigasztalást nekem, és az Úr majd megvigasztal minket az igéjéből. Vagy valami nagy feladatot kell végrehajtanunk az életbe, és akkor mit csinálunk? Megyünk Jézushoz, a hívők vagyunk, hogy adjon nekünk ehhez testi, lelki erőt, hogy el tudjuk látni ezt a feladatot. Mert nincs magunkban elég erőnk ehhez. Nem bízunk annyira magunkban, nem bízzuk el magunkat, hanem inkább azt mondjuk, gyengék vagyunk, csak te legyél a mi erőnk, és te erősíts meg, akár a hétköznapi dolgainkra is, a hivatásunk teljesítésére, bármire. Nem vágunk neki a dolgoknak, mert nem vagyunk elég erősek hozzá, és adj nekünk ehhez erőt. Vagy furdal minket a lelkiismeret, mert olyan dolgokat mondtunk, vagy gondoltunk, vagy csináltunk, amit nem kellett volna, és tudjuk, hogy ez Istennek nem kedves. Hát hova megyünk? Nem az Úr Jézushoz megyünk, ahogy régiek mondták, a kereszthez megyünk. Jézushoz megyünk, Jézus lábai elé tesszük, látod, Uram, már megint milyen dühös voltam, haragos voltam, milyen szavakat mondtam ebből kifolyólag. Már megint bosszút akarok állni, már megint a magam igazáért harcolok, és nem bírok engedni a másiknak. Úr Jézus, könyörülj rajtam, bocsáss meg nekem. Mondjuk neki ezeket. Észreveszünk magunkból, hogy milyen gonosz kívánságaink vannak, mert sokszor olyan istentelen kívánságok vesznek bennünk erőt, hogy borzasztó. Hova menjünk? Jézushoz. Kérjük, hogy te vedd el ezeket tőlünk, és te tölts a helyükre valami istenfélő kívánságokat, hogy más legyen a mi kívánságunk. Te szerinted való kívánságaink legyenek. Testvérek, az Úr Jézussal élve az ember előtt valahogy a világ is másképp tűnik fel, mert ő általa valahogy az egész teremtett világra is más szemmel fogunk nézni. Mert meglátjuk benne, hogy ez az ő szava, a Isten szava által jött létre, hát Jézus által jött létre az a fa, meg az a növény, meg az egész föld körülöttünk. Hát ezért már önmagában máshogy nézünk rá. Magunkra is máshogy fogunk nézni, más lesz az én képünk is, ha Jézus szemével nézünk magunkra, vagy Jézusban hívő emberként. Tehát ő teremtett engem is, testbe, lélekbe, olyannak, amilyen vagyok. És az ő keze nyoma van rajtam is. Ha hiszek, az is az ő keze nyoma rajtam. Értitek, hogy más az embernek a jövő képe. Ha Jézussal élünk, akkor Jézus által teljesen más jövő van előttünk, mint az emberek előtt. Az emberek előtt ott lebeg a nagy idea manapság, ugye a nyitott társadalom, ez a pluralista társadalom. Mi előttünk nem ez lebeg ideaként, hanem mi előttünk az lebeg, az Isten országa lebeg előttünk ideaként. Ami lényegileg más, mint a pluralista társadalom, a nyitott társadalom. Mert ez lényegileg ateista, az meg lényegileg teista. Abba Krisztus áll a középpontba. Mi ezt várjuk. A mennyei Jeruzsálemet, az új eget és az új földet, mi ezt várjuk. És nem csak a jövőképünk más, egyébként zárójelben a jövőnk is más. A konkrét jövőnk is más, ez nem csak a jövőről alkotott képünk más. A jövőnk is más, mert megyünk haza. Az üdvösségbe megyünk, Krisztushoz megyünk, a mennyei hazába megyünk. Egyszerűen, testvérek, az embernek teljesen más az élete, ha Jézussal él. Hányféle félelem szorítja a szívünket? Egzisztenciális félelmek, aggodalmak, a halálfélelem például. A betegségtől való félelem. És akkor hova menjünk a félelmeinkkel? Ki az, aki a félelmektől meg tud szabadítani, és tud bennünket biztonságérzettel megajándékozni? Amikor tudjuk, hogy az ő kezébe elrejtve vagyunk, biztonságban vagyunk, akkor is, ha minden összeszakad bennünk vagy körülöttünk, hát nem Jézushoz megyünk? Ha hívők vagyunk, ha élő Jézusunk van, testvérek. Mennyiszer rontjuk el a döntéseinkkel az életünket. Vannak döntések, amik nem nagy katasztrófát okoznak, ha nem jók, de vannak olyan döntések, amik nagyon nagy katasztrófát tudnak okozni, ha nem jók. Sokszor, ahogy az ember öregszik, már tudja, hogy bölcsességre van szükségem. Az Úr bölcsességre, hogy jó döntéseket tudjak hozni, amivel se a magam életét, se mások életét nem elrontom, hanem majd építem. Hát hol találok én jó döntéseket? Kihez menjek jó döntésekért? Az Úrhoz, Jézushoz megyünk, ha hívők vagyunk, testvérek. Ha élő Jézusunk van, akkor egyszerűen minden más lesz. Ővele valahogy színes lesz az, ami már szürke. Valahogy élővé lesz az, ami halott. Megváltoznak a dolgok, testvérek, más fénybe kerülnek a dolgok. Ő a keresztjén életünknek a forrása. Mi nem magunkba találjuk meg a dolgokat, hanem benne találjuk meg a dolgokat. Mindig rajtunk kívül vannak azok a dolgok, amikre igazán szükségünk van, és ezek Jézusban vannak, a hívő keresztjének számára. Mindig csak ő benne. Benne van az igazságunk, a békességünk, az örömünk, mindenünk benne van. Nekünk igazából tudjuk, semmi másra nincs szükségünk, senki másra nincs szükségünk az élethez, és a halálhoz se, csak Jézusra. Egyedül Jézusra, erre a feltámadottra. Van olyan kereszténység, testvérek, sajnos a világban látjuk ezt, amelyik ugyan hangos Jézus nevétől olykor, de nincs Jézussal élő kapcsolata. Ez a halott kereszténység. Ez amikor a Jézus csak egy ilyen üres név a számukra. Nem is hisznek benne igazán, nem is változott meg az életükbe igazán semmi, továbbra is ugyanazok az önző, istentelen emberek. Egoista, önmegvalósító valaki. De azért Jézus nevét emlegetik. Még a kereszténységnek így a formáit gyakorolgatják is, ugye mennek templomban, olvassák a bibliájukat, vagy adakoznak, vagy nem tudom, egyházi adót fizetnek. De nincs ottan a szívükbe a Krisztus, mint élő, eleven Úr. Nincs jelen az életükbe az Úr Jézus Krisztus. Ez is egyfajta kereszténység, csak ez egy hamis kereszténység, egy élettelen kereszténység. Egy olyan fajta kereszténység, amelyik szégyent hoz Jézusnak a nevére is. Ugyanúgy, mint az Úr Jézus, amikor itt volt a földön, ott volt a zsidók között. Ott is volt egy csomó ember, amelyik mindig Isten így, Isten úgy. Azt Jézus meg átlátott rajtuk, semmi közötök nincs Istenhez. Itt emlegetitek a nevét, de semmi közötök nincs hozzá. Soha nem hallottátok, nem is láttátok őt. Én tudom, hogy kicsoda az én mennyei atyám. De vannak azért olyan vallásosak voltak, hogy hú. Van ilyen kereszténység is, testvérek. De nem, ne ilyen legyen a miénk. Ha ilyen, hogy nincs ez az élő Jézusunk, akiről itt beszélek, ha hétköznapokban nincs, akkor mi még nem vagyunk igazi keresztjének, csak névleges keresztjének. Ez nem tragédia, hála Istennek nem tragédia, mert van belőle kiút. Ugye? Hála Istennek lehetünk másokká. Megváltozhatnak ezek a dolgok, nem? Nincsenek kőbevés, hogy ez most eddig így volt, ezután is így lesz. Nem. Mert jön Jézus hozzánk, most is jön hozzánk az ígébe, és beszél ezekről a dolgokról, és halljuk, hogy ja, van más is. Ja, lehet hinni benne. Ó, nem tudok, de Jézus segíts rajtam, hogy hihessek. És az Úr meg tudja ezt adni. Ő tudja egyedül megadni, hogy benne valóban reménykedő, hívő emberek legyünk. Ó, tehát Krisztus az egyedüli üdvözítő. A feltámadott leleplezi ezt, hogy én vagyok az. És a feltámadott leleplezi azt is, hogy én vagyok az új életednek az alapja, a forrása, folyamatosan. És az utolsó dolog, amit még megemlítek előtetek, hogy a feltámadott Jézusba észreveszünk azt, aki a mi feltámadásunknak is a záloga. Így mondja a Heidelbergi K.T., hogy ő a mi dicsőséges feltámadásunknak is bizonyos záloga. Bizonyos záloga. Azt mondja az írás testvérek, hogy az Úr Jézus nem szellemileg támad fel, vagy szellemként, vagy lélekként támad fel a halálból, hanem egy valóságos testben támad fel a halálból. Megmutatta a tanítványoknak a kezeit, lábait. Együtt evett velük. Mondta nekik, szellemnek nincs keze, lába, nem eszik veletek semmit. De látjátok, nekem van, mondja Jézus a feltámadott. Ő egy dicsőséges testben jött ki. És ezt mondta nekünk az írásban, hogy ti is fel fogtok támadni. Sőt, Pál apostol azt írja az Efézusi levélben, hogy Isten együtt feltámasztott és ültetett Krisztussal a mennybe. Még ha nem is valóság ez most ebben a pillanatban, de már be van biztosítva, bocsánat, hogy ilyen csúnyán fejezem ki, de már be van biztosítva ez, hogy ti is ugyanúgy, ahogy ő feltámadta a testben a halálból, ti is fel fogtok támadni, akik benne hisztek a dicsőségre. Azt mondja Pál az első korintusi levél 6. részében, Isten, aki az Urat feltámasztotta, minket is feltámaszt. Mi ebben a reménységben élünk, hogy testileg fel fogunk támadni, nem maradunk a sírban, nem maradunk egy lelki állapotban, test nélküli állapotban, valahol a paradicsomban. Még azok sem maradnak, akik a pokolra jutnak, még azok sem maradnak ott. De Jézus híveinek boldog feltámadás ígértetik, és ott lesznek az új égen és az új földön. A 2. korintusi levélben is írja Pál, aki feltámasztotta az Úr Jézust, minket is feltámasztotta halálból. És az 1. korintus 15-ben az a feltámadásnak a himnusza Pál apostol részéről, ahol kifejti, hogy a Krisztus az első feltámadott, és az ő feltámadása, mint egy magába hordozza a benne hívőknek a feltámadását is, ami a maga idején majd be fog következni. Nekünk testvérek, ez egy olyan nagyon fontos dolog. Nem is tudom ezt kifejezni szavakkal, hogy mennyire döntően fontos dolog a halállal szembenézéskor, hogy tudjuk azt, hogy nem az övé az utolsó szó, hanem ahogy Krisztus feltámadt a sírjából, én is fel fogok támadni a síromból. Még addig a mennybe is leszek, és az Úrnál is leszek, nagyon jó helyem lesz addig is, de még mindig test nélkül leszek, de eljön majd a Krisztus visszajövetele, és akkor föltámaszt engem is, és angyalainak parancsszavára kikelek én is onnan nem sokára. Milyen lehetett Arimátiai Józsefnek, aki bevitte a sírjába az Úr Jézust, ugye? És aztán abból a sírból az Úr Jézus feltámadt. Hogy nézett utána Arimátiai József a maga sírjára? Ez az a sír, amiből az Úr Jézus föltámad, én is innen fogok föltámadni. Ide betehetnek engem, egy darabig itt leszek, de innen fogok majd föltámadni. Láttam Németországban egy temetőben ilyen sírokat, ilyen svesztereknek, nővéreknek volt a sírja, diakonisszáknak a sírjai voltak, és mondta, hogy ez volt ráírva, innen fog feltámadni, és oda volt írva, hogy Dorottya, nem tudom én kicsoda. Innen fog feltámadni. Hát innen fog feltámadni, testvérek. Ott voltunk most Izraelben, a Gordon kertben, Jeruzsálemben, mondják, hogy ez egy lehetséges sírja lehetett Jézusnak. Amikor oda mentünk, akkor nyitva volt az ajtaja, bementünk, egy kicsit körülnéztünk, mint a régiek. Hát nem biztos, hogy az a sír volt, de olyasmi lehetett. Körülnéztünk, aztán kijöttünk, és egyszer csak visszanézek, és már be volt csukva az ajta. És az ajta rá van írva, nincs itt, mert föltámadt. Hát tényleg nincs ott. Még ott is volt, akkor sincs ott, mert föltámadt. És jó, hogy én is jártam ott, lehet, hogy az volt Jézus sírja, nem tudjuk ezt ott pontosan, de az biztos, hogy akármilyen sírba kerülünk, testvérek, és megrágják a testünket, és semmivé leszünk, porrá leszünk, de egy napon az Úr Jézus megjelenik, és föltámaszt minket. Dicsőséges állapotba, és letelepít bennünket, testvérek, az ő országába. Ez a mi perspektívánk. A halálnak kiszolgáltatott világban. Tegnap is beszéltem erről, hogy a halálról, ugye hány tudós mondja azt, hogy az egész emberi életnek a legfőbb motívuma, minden cselekedetünket, gondolatunkat, érzésünket meghatározza, ott van a háttérben állandóan, akkor is, ha nem tudatosul bennünk ez a tény, hogy meg fogunk halni. De testvérek, a hívőben nem ez a legfőbb motiváció. Az életben nem ez határoz meg minket, hanem ez a feltámadott Jézus. Minket a feltámadott Jézus határoz meg. Egy olyan világban élünk, amelyik nyilván egyre inkább szétcsúszik. És még ez is olyan dolog, ami fokozza ennek a reménységünknek talán a súlyát és a jelentőségét a szívünkbe. Ugye a világ olyan, hogy megtagadta az Istent. Úgy mindig is ilyen volt a világ, de ma is ilyen. És ezt egyre hangosabban és egyre egyértelműbben teszi. Nekünk nem kell se Krisztus, se a Szentlélek, se a mennyei Atya. Nekünk nem kell az, amit ő mond nekünk, az ő törvényei. Nekünk nem kell a megváltás, majd mi. Mi vagyunk itt a Janik. És mindenki egy kis istenné válik, és egyre inkább bevállalja ezt a dolgot, hogy egy kis isten, és miközben ezen az úton haladunk előre, aközben az egész világ egyre inkább szétcsúszik, ahogy mondja a régi író, hogy ha a centrum gyenge, minden szétröpül. Ha a centrum gyenge, egyre gyengébb, és minden szétröpül. Miközben az emberek arról álmodoznak, hogy majd eljön az új világ, a szép új világ, a nyitott társadalom világa, a pluralista világ, ahol minden szabad lesz nekünk, és mindenki úgy élhet, ahogy akar, amiről tudjuk, hogy az maga lesz a pokol, mert az emberek bűnösek, és nem tudnak más csinálni, csak poklot tudnak a maguk életéből is, meg a családjaikéből is, meg mindenből csinálni. A közben mi tudjuk, hogy nem ez a jövő. Majd jön egy, lehet, hogy lesz egy ilyen nagy anarchia, és lesz egy nagy antikrisztus a végén, aki majd itt rendet csinál. De nem azt várjuk mi. Mi a feltámadottat várjuk, aki a mi feltámadásunknak is bizonyos zálog, és aki az egész mindenséget kiszabadítja ebből a nyomorult istentelen állapotából, és visszaviszi az Istennel való közösségbe. Ez a keresztjé reménység. A feltámadott minket is feltámaszt, akik benne hittünk, boldog életre, és az egész világot új életre teremti. Az egész teremtettséget újjá teremti. Ahol Isten lesz minden mindenekben, és nem az ember, és nem a sátán, és nem a bűn, és nem a halál. Hanem Isten lesz minden mindenekben. Mi ezt várjuk. És a feltámadott nekünk az a garancia, aki azt mondja, hogy ez bizony így lesz. Így lesz, mert tényleg föltámadtam. És ezt nem ti találtátok ki a magatok vigasztalására, meg önmagatok sebeit ezzel nyalogatjátok, meg kenegetitek ezzel a kis elmélettel, amit kitaláltatok, mert Jézus, ő valóban föltámadt. A valóban feltámadt az Úr. Nos, ezzel zárjuk le mai gondolatmenetünket, testvéreim. Négy szem közt a feltámadottal láttuk, hogy a feltámadott arról tanúskodik nekünk, hogy ő az Isten fia, ő a halál legyőzője, ő az egy ember életének a számára, az új életnek a forrása. Ő az egyetlen üdvözítőnk, az egyetlen megtartónk. Ő az életünknek hétköznapjainkban a forrása, akiből élünk, mint hívők. És ő a mi boldog feltámadásunknak, sőt az egész mindenség feltámadásának az áloga. Hát imádjuk ezt a Jézust. És minél inkább látjuk, hogy kicsoda, annál inkább imádjuk. És ne csak imádjuk olyan hideg szívvel, hanem örömmel imádjuk, hogy mondja itt az írás. Hány énekünkben is ugyanezt az öröm, ez az öröm, örüljetek, hát ne szomorkodjatok, testvérek. Amikor, ezzel fejezem, hogy amikor Jeruzsálembe mentünk, most az ottani útunk során, és ültünk a buszban, és ott volt egy sofőr, egy zsidó sofőrünk volt, Avram, és mondja nekünk, kedves turisták, angolul mondta, most megyünk Jeruzsálembe. Nagy csönd a buszba, senki nem. Jó, megyünk Jeruzsálembe. Jó. Azt mondja, tessék már örülni. Hát Jeruzsálembe megyünk, Jeruzsálembe nem lehet szomorkodni. Úgy szerette, látszott utána is többször, hogy mennyire szereti az ő saját fővárosukat. Utána is többször előjött a busz, hogy amikor reggel indultunk, és azt mondja az Avram, felszáll a buszra nagy széles vigyorral, hogy jó reggelt mindenkinek. A buszból ilyen álmatak hangok jöttek, jó reggelt. Nem így mondjuk Jeruzsálemben, nem így beszélünk, hanem örömmel beszélünk, örömmel mondunk mindent, hát itt vagyunk. És akkor kicsit főfüvelt a társaság. De most testvérek, ha valaki Jeruzsálemnek ennyire tud örülni, akkor mi ne örüljünk az Úr Jézusnak, aki feltámadt. Akkor ne örömmel mondjuk, ne túláradó örömmel, hogy de jó, feltámadt az Úr. Valóban feltámadt. Feltámadt az Úr, bizonnyal feltámadt. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy örvendezhetünk te benned. Látunk az ígéből elénk ragyogni, és olyan csoda, ha már hisszük, hogy te élsz, és valóban élsz, és föltámadtál a halálból. Köszönjük néked, hogy annyi mindent árul el ez rólad. Most is itt a tegnap és a mai alkalmunkkor is te látod, hallod, ami történt, és ami elhangzott közöttünk. Látod, Urunk, hogy milyen csodálatos az, ami szemeink előtt, amiről te tanúskodsz, mint feltámadott Úr. Olyan reményt ad nekünk a sötétségben, olyan fénysugár az alagút végén. Köszönjük néked, hogy ragyogsz előttünk, Jézusunk, és köszönjük, hogy mi örvendezhetünk benned, és imádhatunk téged, mint ami egyetlen megváltónkat, mint aki az életünknek, a hétköznapi életünknek is a forrása vagy, mint aki a mi feltámadásunknak a garanciája vagy, mint aki Isten fia vagy, mint aki által más lehet egy ember élete, gyökeresen más. Ó, Úrunk, halál fölött győztes Krisztusunk, hadd magasztaljunk most téged, és hadd adjuk neked a szívünket, Urunk, hadd adjuk neked először vagy újra a szívünket, te kell lesz nekünk, mindig te kell lesz, te kellettél már gyerekkorunktól kezdve, és ma is te kell lesz, és öregségünkben is te kell lesz nekünk, senki és semmi más. Kérünk téged, hogy segíts, hogy fölragyoghassál előttünk, lelked erejével megdicsőülhessél előttünk, újra és újra, és tudjuk, hogy ha te megvagy nekünk, és mi a tiéd lehetünk, akkor minden rendben van. Akkor bármi történik körülöttünk vagy velünk, bármi történik, akkor is jó kezekben vagyunk. Kérünk, hogy áld meg szívünkbe mindazt, amit ma is tanítottál, és kérünk, legyél itt velünk még az úrvacsorai közösségünkben is. Adj magaddal üdvösséges találkozást, táplálj bennünket az örök életre, örökkévaló gabona és must, Te vidámítsd meg a szívünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, kérünk, áld meg családjainkat, áld meg a betegeket, a gyengélkedőket, halálhoz közelítőket. Kérünk téged vigasztalásukért, erősítésükért, hitükért, gyógyulásukért is, ha lehetséges. Esedezünk nemzetünkért, Urunk, fordítsd magadhoz minél több ember szívét, nem csak itt a hazában, hanem határainkon kívül is, sőt szerte Európában és a világon. Dicsőítsd meg magad, Urunk, sok ember előtt, hogy lássanak téged, hogy örüljenek benned, hogy higgyenek benned, hogy kövessenek téged. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk a hirdetéseket. Hirdetem, hogy amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik bírják már egyházunk felhatalmazását, és elkészítették a szívüket, és vágynak a közösségre, mindazokat szeretettel várjuk itt az Úr asztalánál. Hirdetem, hogy dél, illetve egy óra körül lesz egy gyülekezeti ebédünk is, már készül odakint, aki szeretne ezen is részt venni, mindenkit szeretettel látunk, ha hoz egy kis süteményt, az nem baj. Hirdetem azt, hogy a jövő héten pénteken lesz a következő gyülekezeti alkalmunk, az esti imaóra, illetve jövő vasárnap délután 4 órától házaspári kör lesz itt a gyülekezetben. Szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmainkra is mindenkit. Készülve úrvacsora osztásra a 351. énekünket lapozzuk fel, és ennek énekeljük első és második versét, 351. első és második versét, az első vers így kezdődik: emlékezzünk ez napon Urunknak haláláról és feltámadásáról.